Krisztus van, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel keresi a ti szíveteket az örökkévaló Úr ezen a mai vasárnap délelőttön. Azzal az igével, amit írva találunk Pál apostol a Máté írása szerint való Szent Evangélium 21. részében, a 28-tól 32-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, a 21. résznek 28-tól 32-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. De mit gondoltok ti? Valahogy egy embernek két fia, és oda mennén az elsőhöz, mondta, eredj fiam, munkálkodjál ma is az én szőlőmben. Azt pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolva magát elméne. A másikhoz is oda mennén hasonlóképpen szóla, azt pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram. De nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondának néki, az első. Mondanékik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki, a vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Kedves testvéreim, nagyon sokszor egy-egy embernek az életét cselekedeteinek a mozgató rugóját csak akkor értjük meg, vagy akkor tudjuk elfogadni, ha ismerjük a mögötte lévő életet. Nem olyan rég beszélgettem valakivel, így most, ahogy bekezdődik az iskolai év, és lassan majd bekezdődnek a hittan alkalmak is, hogy hát miért van az, hogy bizonyos gyerekek úgy, ahogy viselkednek, vagy éppen úgy állnak hozzá az iskolában bizonyos dolgokhoz, és akkor mondta ő, hogy tiszteletes úr, ismerni kellene annak a családnak az életét. És akkor talán megérteni, hogy miért olyan az a gyerek, amilyen. Háttér nélkül testvérei, nem értjük ezt a példázatot sem, amelyet most hallottunk, ezért mielőtt magáról a példázatról szólnék, szeretnék néhány gondolatot elmondani, hogy világossá váljék az az éles helyzet és a példázatnak az az üzenete, amelyben megszólal az Úr Jézus Krisztus, nem csak akkor a farizeusok és az írástudók számára, hanem megszólal ma a 21. század elején ebben a világban, és nem csak megszólal, hanem szeretne minket döntésre hívni. Arról az eseményről van szó, amelyet mindannyian ismerünk testvéreim, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, tudjuk, hogy ez az ő utolsó útja, hiszen ennek a vége a Golgotai kereszt lesz, de még ekkor dicsőségesen vonul be nagy virágvasárnapi hozsánnázások közepette, és amikor bemegy oda, bemegy a templomba, és megtörténik az, amiről itt hallottunk, amikor felborítja ottan a pénzváltók asztalait, meg az áldozati állatokat, árulók dolgait össze-vissza dobálja, és kimondja azt a súlyos igazságot, amelyen megbotránkoznak sokan, hiszen beleszólt a hagyományos vallásosságba, hogy az én atyámnak háza az az imádságnak háza, ti pedig, így fordítja Kárvé Gáspár, hogy latroknak barlangjává tettétek, a modern fordítások így adják vissza, hogy kereskedők házává tettétek azt. És nem csak bevonul, megtisztítja a templomot, hanem éppen a hivatalos vallásossággal szembeni fellépése, az azt követő botránkozás következtében elkezd gyógyítani, ha olvassuk ezt a 21. részt, ajánlom a testvéreknek, hogy odahaza üssük fel a Szentírást és olvassuk el, akkor látni fogjuk, hogy Jézus elkezd gyógyítani, ezt követően vakoknak adja vissza a látását, sántákat, nyomorult embereket, állít talpra, lelki betegeket ad vissza önmaguknak és küld el az életbe. És aztán a tanítványai is találkoznak egy érdekes dologgal, reggel, amikor mennek el egy fügebokor mellett, Jézus termést keres a fügefán, mivel nem talál, nagyon szokatlan módon megátkozza ezt a fügefát, és tanítványok döbbenten veszik észre a következő reggel, hogy elszáradt a fügefa. És ott marad az a kérdés bennük, amit aztán az írástudók és a farizeusok fogalmaznak meg, hogy te milyen hatalommal cselekszed ezeket, hogy a te szabadra egyszer csak felállnak vakok, nyomorékok, sánták, és megtörténhet olyan dolog, amely már-már botránkozásra ad okot. Honnan van ez a hatalom? Testvéreim, ez a 21. századnak, vagy így nevezhetném, hogy a posztmodern embernek is a kérdése, mert körülnézünk, és semmi nem beszél arról, hogy ma az Istennek hatalma van a nyugati posztszekuláris kultúrában, és mégis azt érezzük, hogy van. Embereket megszólít. Személyesen. Olyanokat, akiknek az előélete semmit nem mond arról, hogy éppen őket személyesen érhetni el az Istennek igazsága, az Isten utáni vágy és a szeretet. Honnan van ez a hatalom? Nem média hatalom, nem gazdasági hatalom? Azt is mondhatnám, hogy nem is szellemi hatalom. Hiszen az egyházat nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is az értelmiség jó része elhagyta. Honnan van ez a hatalom? Az a hatalom, amely megszólít és elér embereket. Fordítok mindjárt, mi gyülekezetünk épp azok közé tartozik, ahol nagyon sok értelmiségi itt van, ismerem a gyülekezetet. Tehát amiről én beszélek, egy általános tendencia. És mindennek ellenére, a felvilágosodás kultúrája ellenére azt látjuk, hogy a tökéletesedő ember, az önmagát mindenre képesnek tartó ember egyszer csak odafordul a ma láthatatlan hatalom felé, ahonnan mégiscsak várja életének a megváltását. Várja az új életnek a lehetőségeit. Mert látjuk azt, testvéreim, hogy az önmagát isteníteni akaró ember azért belefut például egy olyan dologba, mint a Fukushima-i atomkatasztrófa. Hiába a tökéletesség, mégiscsak belefutunk emberileg a zsákutcákba, és én nagy dolgot mondtam, hányszor belefutunk személyesen a személyes életünkben egy-egy olyan zsákutcába, egy-egy lelki, netán anyagi zsákutcába, amelyből, önerőből már nem képes kijönni az ember. Honnan van Jézusnak az a hatalma, amellyel még mindig szól a 2011. esztendőben? És szólni fog. És választod erre a Szentírás, hiszen azt mondja Jézus a János evangéliumában önmagáról, hogy mindent nékem adott át az én atyám. Vagyis az a hatalom, amellyel a megváltó Jézus Krisztus szent lelkének ereje által ma itt van a világban, az az Istennek hatalma. A mennyei atya hatalma, a mennyek országának az ereje, amely itt van és amely helyet kér újra és újra a világban és az embereknek az életében. Mindent nékem adott át az én atyám, és az az ő akarata, hogy én azt cselekedjem a világban. És Jézus úgy küldi ki a tanítványait, először a 12-t, és aztán olvasjuk a 70 tanítvány kiküldésénél is, hogy hatalmat adott nekik. Akik a Jézus követségében járnak, testvéreim, azoknak hatalmuk van ma is a világban. Nem az a fajta hatalom, amit mi elképzelünk, amire már utaltam, nem politikai, nem gazdasági. Lelki hatalom. Dynamis. Erő, amely átüti a láthatatlan falakat, amely eljut a szívig, eljut az életig, és megszólít embereket. Mert az Isten hatalmának senki nem állhat ellene. Akit az Isten egyszer kiválasztott az ő megváltó szeretetében, bármit tesz, előbb vagy utóbb el fogja érni. Hát ismerjük a legklasszikusabb példát, a tarsusi Szaulosét, a későbbi Pál apostolét. Hát ha volt ember, aki rugódozott a Krisztus hatalma ellen, akkor ő az volt. Aki bele nyugodott, és nem csak bele nyugodott, hanem beleélte magát egy hagyományos vallásosságba. De a megváltó Krisztus akkor is elérte. Különös módon, valamiképpen, testvéreim, igaz mindannyiunk életére, hiába rugódoznod neked az ösztök ellen, vagyis az Isten biztatása ellen. Ha az Isten kiválasztotta maga szeretetével, előbb vagy utóbb el fogja érni az élet. És el fogja érni azoknak az életét, akik talán most még nem hallják az igét. Ezt az Isten szeretetének nem tud senki ellenállni. Csak ideig, óráig. Lehet, hogy az élet utolsó pillanatában, mint azt a gonosz tévőt, aki ott volt a megfeszített Krisztusnak a jobb keze felül. De elérte. Ez a csodálatos. Ez az a hatalom, amelyet Krisztus elhozott a földre. Ő a távoli Isten. Az addig elvonatkoztatott, akiről csak a név maradt és a névben rejlő erő. Íme ez az Isten közel jött, testet öltött és lejött Krisztusban hozzánk. De nem csak eljött az időnek egy pontján, hanem azt mondotta az ő mennybe menetelekor, hogy én elmegyek, de ne féljetek, nem hagylak titeket árvákul, mondta az övéinek, hanem elküldöm hozzátok a vigasztalót és az új erőt, amely megerősít titeket. És ismerjük, mikor eljött a Szentlélek, akkor a tanítványok egyszerre megváltoztak, kiléptek a világba, abba a római görög kultúrával átitatott világba, és valaki egyszer nagyon bölcsen mondta, a kereszténység volt, amely a római birodalmat a saját házaiban verte meg. Úgyhogy lelkileg legyőzte. Bement a családokba. Nem hadsereggel, nem régiókkal. Szeretettel. Igaz, hogy eltartott vagy 400 évig, de meggyőzte, legyőzte. Testvérem, az Isten ugye mindig győzelmes ugye ebben a világban, és akkor körülnézünk, sokszor egyházban élünk is, és azt látjuk, hogy olyan gyengék vagyunk, akkor nagyon rossz a látás. Isten jön a maga hatalmával, és újra meggyőz. Legyőz minket a saját életünkben, a házainkban, családjainkban. Elér egy valakit, lehet, hogy egy gyermeket, lehet, hogy egy édesanyát, lehet, hogy egy édesapát, egy nagymamát. Olyan sokszor hallom, testvéreim, nagymamát évtizedekkel ezelőtt elmondott imádsága beérik egy felnőtté váló unokának az életébe. Ti nehogy azt higgyátok, hogy ennek nincsen ereje. Hatalmas ereje van. Mindannak, amit ti Istenben és Istenért kimondottok, amiről bizonyságot tesztek. Mert Krisztus, aki eljött a földre, elhozza az új élet lehetőséget, a megtérést, a bűnökből való szabadulásnak a lehetőségét, és felkínál egy újfajta szabadságot az embernek. A legnagyobb szabadságot, az újjászületést. Az új kezdetet. Szóval, hogy mi jött el Krisztusban, az nem vele jelent meg a világban, és épp erről beszél, ez az, ami elé oda állítja az akadékoskodó, írástudó hallgatóságát, mikor megkérdik tőle, hogy honnan van ez a hatalmad, azt mondja, én megválaszolom nektek a kérdést, csak mondjátok el, hogy a keresztelő János keresztsége, aki itt járt közöttetek, nem én, előttem volt valaki. Az mennyből volt, az az Istentől volt-e, vagy emberektől? És hát az a közösség, aki ezt hallgatja, az írástudók, kifelé nem mernek megnyilvánulni, de azért bent a lelkükben ők érzik ezt az igazságot, és hát végül eljutnak oda, hogy hát nem tudjuk. Tudják ők jó, hogy onnan való, csak nem merik kimondani az igazságot, hiszen szembe kellene nézni önmagukkal. De Krisztusról nem csak az ő világba lépése adott hírt először, hanem beszélt Isten a teremtés kezdetétől fogva, amikor megígéri már ott a bűnbeesés utáni pillanatban, hogy az asszony majd szül fiat, és annak a fiú, az a fiú majd a kígyó fejére tapos. Ő lesz, aki legyőzi a gonoszt, a sátát. Bár ott van. A bűnbeesés követő pillanatban, a Szentírásban, aztán ott van a prófétáknak a jelenlétében, ige hirdetésében, ott van a keresztelő János bizonyságtételében. És itt van, testvérei, ma is. Az élet oly sok alkalmában, valahányszor és valahol megszólal az ige. Öröm, vagy éppen a bánat pillanataiban. Ugyanaz a Krisztus, aki ígéret volt a teremtés után, aki beteljesedés volt az első karácsonykor, és akinek ígérete a lélekben itt van ma közöttünk, ugyanez a Jézus Krisztus hív, szólít és küld ma is. És ez a példázat, amelyet hallottunk, és hangsúlyozni szeretném, hogy példázat, tükröt tart. Igazából a Krisztus hívására, az Isten hívására választ adó emberek elé, hogy tényleg vannak-e olyanok, akik erre a hívásra akarnak új életet kezdeni. Mert van lehetőség rá. Azt mondja Krisztus már a keresztelő János ige hirdetésére is. Paráznák, gonoszak, vámszedők megtértek, ismerjük, kimentek Júdea pusztájába. Katonák kimentek oda, és új életet kezdtek. Mert az az ember, aki összetörik a szívében, és aki a bűnét leteszi Jézus Krisztus elé, és elkezd engedelmeskedni Istennek, az Isten hívó szavának, és megpróbál úgy élni, ahogy Krisztus várja tőle, annak lehetősége van az új élet kezdetére. Testvéreim, nem a szavak kereszténységére van szükség ma, hanem a tettek kereszténységére. Nem azért olyan gyenge ma a kereszténység, mert nincs igazsága, hanem ez az igazság nem élet a világban. Itt van a Szentírás igazsága, nagyon sok dogmatikai igazság. Csak életté kellene legyen, ahogy Krisztus mondja, só és világosságnak lenni az emberek között, a munkahelyeken, a családban. Megízesíteni az életet. És akkor ereje lesz a Krisztus evangéliumának. Egy valósnak tűnik ez a történet, testvéreim, pedig az ókori keleten elképzelhetetlen volt, talán ma is elképzelhetetlen, ami 100 évvel ezelőtt még a mi kultúránkban is elképzelhetetlen volt, hogy egy fiú ne engedelmeskedjék az édesapja parancsának. Mikor azt mondta az apa, ki kell menni a szőlőbe, ott nem volt appelláta, tetszett vagy nem tetszett, rossz kedvel, jó kedvel ki kellett menni, és dolgozni kellett. És Jézus elmondja ezt a példázatot úgy, hogy meghagyja a szabadságát ebben a példázatban a két fiúnak. Egy valós élethelyzet, és mégis a döntésre hívó példázat. A szabadság. Mert megvan. És éppen ezért érezzük, hogy tovább is megy, hogyha alaposan olvassuk ezt a példázatot, akkor épp az a második fiú, aki azt mondja, hogy igen, én elmegyek, és nem ment el, ő egy nagyon érdekes fordulattal válaszol, és innen érezzük, hogy itt nem egy apa-fiú viszonyról, egy földi apa és fiú viszonyról van szó csupán, hanem itt az Isten és az ő gyermekei közötti viszonyról van szó, mert azt mondja neki, hogy igen, én elmegyek, Uram. Most az a régi világban sem urazták az édesapjukat, a gyermeket. Itt érzékelteti Jézus azt az igazságot, hogy itt nem földi dolgokról van szó, hanem többről. Azt mondja Calvin, hogy ez egy olyan korabeli zsidó szófordulat, amivel a szolgálatukat felajánlották, a megszólítottak. És ez a második fiú felajánlja a szolgálatát, csak éppen nem megy el. Nem tette meg azt, amit megígért. Testvéreim, ez az életünk, emberi életünk és keresztény életünknek az egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy a saját vallásosságunkba, régi istenképünkbe, vagy éppen Isten nélküliségünkbe úgy ragadunk bele, hogy sokszor teszünk nagy fogadkozásokat, csak éppen elfelejtjük ezeket a nagy fogadkozásokat Istennek teljesíteni. És nem engedjük, hogy az Isten a maga élő igényével és az ő szent lelkének erejével mozdítson az életünket. És megtörténik az Istennel kapcsolatban az, ami a világban, a földi világunkban szinte elképzelhetetlen. Mert nagyon nehezen elképzelhető, hogy egy gyermek ígérjen valamit úgy az édesapjának, hogy nem teszi meg. Mi pedig oly sokszor hazudunk az Istennek, megígérünk nagy dolgokat, és aztán elfelejtkezünk róla. Emberek hányszor, és mi magunk is hányszor beleestünk ebbe, ígérgetjük, hogy ekkor, meg akkor, meg így, meg úgy, odázgatja mindig az ember a döntéseit, és magyarázatokat keres. Tudjátok, az az ember, aki a földi életben megteszi a sok-sok ígéretét, és nem váltja valóra. Én egy zárt közösségben nőttem fel, amiről már sokszor beszéltem, és ott mindenki tudta, jelzőkkel illették azokat az embereket, nem is adtak nagyon sokat a szavukra, mert egy idő után a szó hitelét veszti, amikor az ember csak ígér, és nem teljesíti. Isten előtt hányszor van az embernek ilyen nagy ígérete? Hogy Uram, majd ezt meg amaszt meg fogom tenni, majd templomba fogok járni rendszeresen. Majd odaadom az életemet, és aztán jönnek az élet bajai és gondjai, és akkor az ember elkezdi nyugtatgatni a saját lelkiismeretét, önmagát. Hogy hát azért nem tudtam megtenni, mert... És aztán beéri az ember a megszokott élettel. Megszólít Krisztus. Mindannyiunk atya. Az örökké való Isten, a Szent Lélek által. Eredj, munkálkodj az én szőlőmbe. És vannak olyanok, akik az első pillanatban lázonganak. Olyanok, akik nem tartják magukat méltónak. Akik elzárkóznak, és érdekes módon ezeket meg tudja törni az Isten. De aki önmaga gőgjébe belefeledkezik, aki önmagával el van telve, aki rámondja felületesen a Krisztus hívó szavára, hogy igen, én megyek, de amikor el kell indulni, akkor elkezd magyarázatokat keresni. No, itt van a baj. Itt szembesíti Krisztus az ő hallgatóságát is. Igen, ti hányszor mondjátok a ti életetekben, hogy igen, mentek az Isten útján, és itt volt közöttetek Keresztelő János, és itt van közöttetek az, akiről még nem tudjátok, hogy kicsoda. Pedig ő kijelenti magáról, én az Istentől jöttem. És mégsem hittek neki sokan. És beírjuk olyan általános dolgokkal, testvéreim, a mai világban, hogy az Isten szeretet. Csak nagyon szép, és ez az utolsó dolog, amire szeretném még a figyelmet felhívni a példázatból. Hogy mind a két fiúnak ugyanaz az Isten az atya. Annak is, aki önmagát jónak hitte, annak is, aki lázadozott és tiltakozott, és a végén mégis elindult. A bűnösöké, a legelvetemültebb embereknek is atya, az örökké való Isten, a mennyei jó atya. Az eltévedt bűnösöknek, az utolsó paráznának, a lenézett koldusnak is Isten az atya. És ő is Isten gyermeke, még ha nem is tud erről. Azt mondottam, Krisztusnak nyelvügye van ebben a világban, és azért van nyelvügye, testvéreim. Mert mindig vannak, és mindig lesznek olyanok, akiknek az Isten szeretete alatt az életük nem csak arra érik meg, hogy hallják és meghallják az Isten szavát, hanem el is indulnak megcselekedni az ő életükben az Isten akaratát. Csendben, halkan, olykor észrevétlenül adják át emberek az életüket az élő Istennek, csendben, halkan, egyszer csak elkezdenek változni ők, és ővelük együtt talán elkezd változni a család, a másik a társnak az élete, gyermekeknek, unokáknak az élete, vagy éppen szülőknek, nagyszülőknek az élete. Mert ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei. Nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, mondja Jézus, hanem aki cselekszi a mennyei atya akaratát. Testvéreim, Krisztus hívott. S hív most is, ezen a mai napon titeket, akik hallottátok ezt az igét. Nem csak hív és nem csak küld, hanem szeretne megajándékozni az új élet örömével. Akik engedelmesek, ők kapják az üdvösséget és az örök életnek az örömét. A tiétek is lehet. Mert szólt, és ti pedig adjatok választ, ne azzal, hogy rábólintatok, hogy igen, hanem azzal, hogy menjetek el, és éljétek meg a Krisztus szeretetét a hétköznapokban. Amen.